Kerekes Károly, a Marosvásárhelyi Műhely, a MAMÜ alapító tagja, és mind a mai napig aktív tagja. Hisz a művészek zömének kitelepedése után a MAMÜ nem szűnt meg, hanem Budapesten folytatta tevékenységét. Igaz, már egészen más elvek szerint, mint itthon. De ne fussunk előre az időben. Maradjunk az 1970-es évek végén, amikor a Marosvásárhelyen tevékenykedő fiatal művészek a modern képzőművészeti irányzatok elközelezettjeiként úgy vélték, egészen más úton kell elindulniuk, mint amit a hatalom megszab, és alkotásaikat be is kell mutatniuk a közönségnek. Manifestumuk egyik gondolata volt, hogy a képzőművészet mozgás, jelenlét, részvétel, tervezés, kollektivizmus, akció. Ehhez kapcsolódott az, hogy az egyén nem valósíthat meg totális művészetet, csak a kollektíva, a közösség. Elvetették a népi hagyományokat, az úgynevezett tulipános művészetet, ugyanakkor az eleven a természetességből fakadó esztétikum szeretetét hirdették. A csoport vezér egyénisége volt Elekes Károly, Nagy Árpád Pika és Garda Aladár. A Kolozsvári John Andrészku Képzőművészeti Egyetemen végzett fiatalok 1978-ban már különböző akciókkal jelentkeztek. Az első dokumentált megmozdulás is ekkor volt, Kapcsolatteremtés címmel. Ennek Elekes Károly kezdeményezője volt, sőt dokumentálta is az akciót. A MAMÜ csoporthoz értelmiségiek is csatlakoztak, írók, irodalmi személyiségek, színészek, zenészek, hisz manifestum jellege volt, egyfajta tiltakozás a hatalom és annak korlátai ellen. A kitörési vágyat jelképezte minden egyes akció. A MAMÜ azért jött létre, hogy Maros megye 35 év alatti művészeinek teremtsen kiállítási lehetőséget. Azoknak, akik elfogadták a csoport tanulmány jellegű sorozat kiállítási programját. Azért harcoltak, hogy a szubkultúra is felszínre törjön. Az a neo-avangárd művészet, amely a nyugati országokban szerves részét képezte a művészetnek. Olyan művészetet bemutatni, amely itt nálunk eltért a hivatalostól és a megköveteltől. A MAMÜ az akkor működő és fiatalokat tömörítő Apolló ifjúsági körből nőtt ki. Megnyilvánulásaik nem a széles nyilvánosság előtt történtek, voltak teljesen zárt körű, csak a beavatottaknak szóló megmutatkozások is. De szerveztek kiállításokat a Marosvásárhelyi Szent Györgyi István Színművészeti Egyetem stúdióterében is, sőt a természetben is zajlottak nagyszabású happeningek, természetművészeti akciók. Marosvásárhely mellett a Jed határában lévő vizes halmoknál rendszeres művészeti megmozdulások voltak. Ágoston Vilmos, akinek félig meddig a MAMÜ elnevezés is köszönhető, ezt írta 1981-ben. A Marosvásárhelyi Műhely alkotókör programja senkit sem kényszerít arra, hogy a meződ zöldnek lássa. Sőt, nem csak a színek, hanem a tér, tárgyak, anyag, tektónika, eszköz, mind-mind különbözött. Mindenki másként képzelt el, nem csak a mezőt, hanem a dombokat is, a titokzatos sírhalmokat. A művészek a body art-tól, a fotó, szín, tér, idő, anyag, sőt még a hanghatások és az irodalmi eszközök segítségét is megtalálva, olyan közös, nagy mezőt alkottak, ahol mindenki megőrizte egyéni szemléletét, látásmódját. Ezek a művészeti megmozdulások szervesen kapcsolódtak, összefonódtak azután azokkal, amelyek az ország más területein is zajlottak. Például csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi Bász Imre vezette médium kiállításhoz. A magyarországi kapcsolatok sem voltak elhanyagolandóak, hiszen a budapesti fiatal művészek stúdiójával szoros baráti kapcsolat alakult ki. Ugyanis a hazai művészek Magyarországra nem utazhattak, ellenben a magyarországiak ide még ellátogathattak. Ez azért is volt nagyon fontos kötelék, mert a 80-as évek derekán, amikor már tömegesen távoztak az országból a művészek, ezeknek a barátságoknak köszönhetően vált lehetségessé magyarországi megtelepedésük. A művészet szabad szellemű megnyilvánulása, a kritikus hangnem, amely óhatatlanul is a rendszert elítélő következtetések levonására volt alkalmas, nem sokáig maradt megtorlatlan. A művészeket megfigyelték, zaklatták, kiállításaikat betiltották, megakadályozták. Élni és alkotni nehezen lehetett immár itt, Marosvásárhelyen és az országban. A MAMÜ csoport tagjainak nagy része kitelepedett, Magyarország felé vette az irányt, majd nyugatra. Amint az elején említettem, a MAMÜ Budapesten folytatja tevékenységét, és mind a mai napig létezik, él. Ma már nem csak a kitelepedett művészeket gyűjti egybe, hanem természetesen csatlakoztak magyarországiak is hozzájuk. Először pár évig a MAMÜ elnöke Magyarországon Elekes Károly volt, majd Nagy Árpád vette át a tisztséget. Jelenleg a MAMÜ elnöke Zakariás István, aki szintén marosvásárhelyi származású, fiatal művész, hosszabb ideje él Magyarországon. A két ország művészei közötti kapcsolatok mindmáig elevenek a MAMÜ keretében is, és azon kívül is. A következőkben Elekes Károllyal beszélgetünk, akit arra kértünk, meséljen a régi marosvásárhelyi időkről kötetlenül. Ő pedig elmeséli mindazt, ami emlékeiben még ott él.
Itt egy nagyon jó művészeti és zenei középiskola működött, kiváló tanárokkal, egyik legjobb tanárunk ugye Nagy Pál volt, és Bordi Géza művészettörténész, és fiatal szobrász volt annak idején, Hunyadi László, nagyon lelkesek voltak, és az ő pálya kezdésük alatt kutatták föl a székelyföldi falvakban a tehetséges fiatalokat, és hozták be az iskolába. És akkor itt végzett végül is az én korosztályomnak majdnem, tehát előttem két éve idősebbek, és utána jövő fiatalabbak, kb. 30-35 ember ide telepedett, akik itt végeztek az iskolába, visszatértek, hogy az egyetemi oktatás kötelező két éve után Marosvásárhelyre, és létrejött egy hatalmas bázis, ami talajvesztett állapotában lehetett, mindenki kereste a munkahelyét, többen például az Uzsecseménél kaptak munkát, a különböző tervező osztályokon ide tartozott minden kézműves szakma, úgy hívták, hogy Unione Judiciale Cooperative Armest és Ugarest, az a Kossuth utcában van a székháza most is. Ez egy fontos hely volt, mert ez adott munkát az embereknek, a fiataloknak. A szitanyomástól kezdve a fotográfiáig és az üvegművészettől az asztalos munkákig, ez minden ide tartozott. Ez fogta össze. És én is ott kaptam később munkát, különben, mint tervező. A divatháznak az egyik vizuális szervezője, tervezője. De a lényeg az, hogy magam is itt végeztem, abban az iskolában, utána ugye Kolozsvárra kerültem, Kolozsvár után Bukarestbe, és a 77-es májusi földrengés után pár hónappal visszaköltöztem Marosvásárhelyre, de úgy, hogy kialakult Bukarestbe egy kapcsolatrendszerem. Bennünket ott a Szilágyi Zoltánnal, a Molnár László, a Józseffel nagyon jól fogadott a szakma. Számomra nehezebb volt, mert az elején nem tudtam jó románul, de aztán megtanultam a szaknyelvet. Egészen jó szakmai pályát kezdtünk ott el. De a földrengés az pont ott tett az ottani létünkre, de már akkor az exodusnak az előszelei már jelentkeztek, színészek mentek el, orvosok hagyták el az országot, és 77 tavaszán visszajöttem Marosvásárhelyre. Hát úgy látván a bukaresti nyüzsgő képzőművészet életet, úgy elképzeltem, hogy ebben a kisvárosban, aránylag kisvárosban, akkor még egy nagyon pesgő életet lehet létrehozni és közös munkát. Volt egy kedvező helyzet, mert a főtéri Apolló házban volt egy kis kiállítótér, az Apolló galéria. Ami már működött, azt hiszem, hogy a Molnár Dénes szervezésében, mert úgy tudom, hogy ő tervezte az albetű formájú plakátot, főképp humorszalonokat szerveztek oda, a karikatúra kiállításokat, és akkor gondoltam, hogy hát komolyabbra kellene fordítani a dolgot, és legyenek jó szakmai programok. És 77 végén, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos, egy bukaresti csoportot hívtam át. Egy grafikai tárlatot szerveztünk oda, ami úgy egész nagy meglepetést okozott itt a városba. És ezzel indult útjára a MAMÜ, ezzel az első bukaresti kiállításra adta meg a löketet.
Mi volt ebbe a meglepetésszerű?
Hát az volt a meglepetésszerű, hogy országos szinten híres művészeket sikerült idehozni. Abban az időben kezdett szerveződni az Atelier 35, a 35-ös műhely, amely a Unione Artistilor Plasticinak, a Fiók szervezeteként működött, mint egy fiatalokat összefogó, 35 éve aluliakat összefogó szervezet, amit a Nagy Unió, a Bukaresti Unió és a Megyei Uniók szárnya alatt gondolták, hogy az ott az experimentálisabb műfajokat ott féken lehet tartani. Akkor nekem az volt az elképzelésem, és a Nagy Árpád Pikának, Kriszbai Alex és Szabó Zoltán Judóka, Varda Aladár, arról beszélgettünk, hogy nem kellene belemenni egy ilyen államilag ellenőrzött szervezeti formába, hanem különüljünk el, és csináljunk egy csoportot. Hirdessünk meg programokat, leültünk a tutumba, a kocsmákba, elképzeltünk kiállításokat, különböző témákat dolgoztunk ki, írógéppel leírtuk, kiosztottuk a művészeknek, és ebben ment tovább a hír, mindenki felkészült, és akkor megszerveztük a kiállításokat, nyomtattunk plakátot, bíztuk a pálinkát a Progress Múzeum melletti nyomdába, kinyomták a plakátot, akkor emiatt, mivel az nem volt hivatalos, ránk szállt a nem tudom minek nevezett, Floriánénak hívták akkor itt a kultúráért felelős szemét, aki különböző fórumokon hangoztatta, hogy ez egy irrendet a társaság, miközben voltak román tagjai is, de ő arról nem vett tudomást, de akkor nem volt ilyen, hogy ki magyar, ki román. Nem érdekelt bennünket, az érdekelt, hogy kortársabb módon kezelni a textilt, a grafikát, a festészetet, szobrászatot. Úgyhogy elindultak a kiállítási programok, két év múlva betiltották az Apollót, azután a DNS Attila és a Tamás Anna segítségével, Anna a színházban dolgozott, jó barátja volt az öreg Tompának, a rendezőnek, aki rendelkezésünkre bocsájtotta a Stúdiószínháznak az előcsarnokát, aminek nagyon örültünk, mert majdnem minden este előadások voltak, és sokkal nagyobb szám közönség látogathatta, így láthatta az anyagainkat. 77-ben volt különben az a bukaresti kiállítás, 80 körül, 81, akkor már nagyon kemény támadások értek a párbizottság vagy a kulturális osztály részéről. Tehát a Tompának is mondták, hogy ez nem szabad ezt folytatni. De igazából nem indokolták meg van nagyon, hogy miért nem. Tehát egyszerűen a forma világ, a gondolkodásmód az nem volt adekvát számukra. Holott Bukarestbe a hivatalos művészet és a kísérleti műfajok azok párhuzamosan nagyon jól működtek. A Dallesterembe kiállították a nagy állami rendszerdícsőit, Apolló Gézáló műveket, és volt 3-4 galéria, Siméza, az Horizont, ahol a legújabb kísérleteket is kiállították. És hát ugye a bukarestiekkel nem lehetett nagyon játszadozni, ott rengeteg művésznek a szülei azok párbizottsági tagok voltak, Vanda Miholeáknak az apja olyan miniszteri szintű valaki volt, aki úgy levédte ezt, hogy békén kellett hagyni. Tehát ilyen szerepként működött az ottani Atelier 35, az Horizon galériába. Én is kiállítottam annak idején, hogy 75-ben kerültem oda, 77-ben jöttem el, időközben voltak ott kiállításaink. De hát ez a vidéki környezet, Szécsi Bandiék itt voltak, Nagy Pál az egy külön utas gondolkodású ember volt, de így a hagyományos posztnagybányai festészet divott, a tájfestészet főképp, mi szembeálltunk ezekkel a... Úgy sítéltük, hogy rosszul is vannak megfestve ez a képek, mert egy tájképet nagyon jól meg lehet festeni, de nem voltak jól megfestve. Az öreg Barabás és a bácsi sajnos nagyon gicsesen festett. Hiába volt piacos a lánya, az Éva, kifejezetten ellenszenves volt számunkra az a formai, fals, balladisztikus ábrázolásmód, technikailag rosszul megcsinálva ráadásul.
Volt egy manifestumszerű szerveződés is, hogy ki legyen tag, milyen legyen az, mit csináljon, hogyan?
Volt, hát ez le van írva, pontokra volt szedve, mire törekszünk. Végül olyan 32 emberből olyan 18 maradt meg, aki kitartó volt, és egy kemény mag, 5-6 emberből álló kemény mag, aki úgy vitték a dolgot.
Hogy jöttek be a képbe Vizes Halmok?
De a Vizes Halmok azok jóval később jöttek be, amikor betiltották a stúdióba a kiállításokat, akkor már csak lakásokba találkoztunk, és ott vitatkoztva próbáltuk egymást lelkileg pátyolgatni, hogy a kiállítási programokat nem lehet megcsinálni, akkor menjünk ki Dédabisztrára, ahol papírszalagokat rezgettünk a patakokba, meg kifeszítettünk függönyöket, leszettük otthon a függönyt a lakásba, és kivittük az erdő szélére, ágakra fölakasztottuk. Tehát ilyen természetben mi beavatkozások, de ilyen nagyon laza és nagyon finom beavatkozások, amik nem bántották a természetet. Arra sem emlékszem, szerintem Adi Jóska hívhatta föl a figyelmünket erről domb jelenségre, bár tudtunk róla, mert a középiskola idején is oda kirándultunk. tyúkokat loptunk a somostetőn, átvittük oda, és ott megkopasztottuk, és megsütöttük, ilyeneket csináltuk, hogy húsvéti bárányt elloptuk a kultúrpalota titkárságának az erkélyéről, második emeletről egy kampós dróttal fölhúztuk a festőműterembe, becsomagoltuk műanyagzsákba, az omóreses műanyagzsákba, és 10-12-en kimentünk a somostetőre, és ott megsütöttük, darbézoltuk. Sose derült ki, hogy ki lopta el a húsvéti bárányt, a meggyózott húsvéti bárányt. Ilyen csintevések is voltak, és jártunk át a halmokhoz, de akkor még ez a lendárt műfaja nem érdekelt annyira bennünket. Tehát a lendárt az én életemben Bukarestbe toppant be, amikor a Butak Andrással és a Molnár László Józseffel a Retyezádba, a Párinkba kimentünk és bekereteztük a tájakat.
De hát ez előtte volt, nem?
Hát ez 76-ban volt. Tehát ott talált gajakkal, építettünk egy keretet, és azon keresztül fotóztuk a tájat. Vagy sziklákból kiraktunk egy területet egy domboldalon, ami egy különlegesen ilyen suvadásos terület volt, ott bekereteztük sziklatömbökkel. Tehát ott elindult egy ilyen, és akkor később, amikor mondom, megszűnt itt a kiállítási lehetőség, akkor kezdtünk el kijárni a halmokhoz, és persze ezt is megelőzte a minden május 1-e, amikor a cementlapoknál találkoztak a képzőművészek, írók, költők, színészek, oda csapódó művészetkedvelő amatőrök, és onnan kivonultunk a halmokhoz gyalog. És ott csináltunk egy bakanáliát, vittünk ki, ellenmel működő lemezjátszót, Nagy Leventének volt egy lemezjátszó, bulis hangulat volt, zászlókat húztunk föl, filmezőgépet vittünk ki, és mindenki kitalált valami és marhaságot. Kis Gábor hozott egy bőröndöt, amit kinyitott, és a babák gurultak le a hegyoldalon, akkor ezeket lefilmeztük. Tehát ilyen akcionista jellegű megmozdulások, ami aztán kezdett komolyá válni azáltal, hogy felfedeztük ennek a négy halomnak a különlegességét, a környezetnek a különlegességét, és akkor rendszeresebben kezdtünk oda kijárni. Zsákokba gyűjtöttünk 20 fát a Marosparton, hátunkon oda kivittük, és akkor abból különböző leletnek nevezett térinstallációkat építettünk. A borzajukat kitágítottuk, és akkor ezeket a 20 fadarabokat ilyen sugárszerűen behelyeztük ebbe a lyukba, hogy kiömlik a domb oldalán. Forrásszerű, megmerevedett forrásszerű építmény volt. Aztán ilyen csontvázakat tártunk föl a hegy tetején. Szivárványjal fogtuk körbe az egyik halmot. A nyomdában voltak, nekem volt kapcsolatom, amiből aztán politikai probléma is adódott egyszer. A Király Károly ügy kapcsán ajándékba adtak nekem színes papírokat, vagy nyomtattak színes papírokat, és abból körbe raktunk éppen Bász Imrével, körbekerítettünk az egyik dombot. Aztán volt egy olyan mozzanat, ami nagyon látványos volt, a nagy kolbász, akkor ugye már elég szegénység volt a városban, a boltokban uborka volt, és csalamádé konzerv. A műtrágyagyárból az egyik színházban dolgozó barátunk, az Irsai Zsolt egy piros zsákanyagot szerzett, ami 150 méter hosszú zsákanyagot, amiből stancolták a zsákokat, 50-60 cm átmérőjű cső, amit kihúztunk két domb között, és megtöltöttük levegővel, mint az óriás kolbász, ez volt a nagy kolbász akció, és erre meghívtuk a Budapesti Fiatal Képzőművészek stúdiójának néhány tagját, 6-7 tagját, akkor így kialakult Budapestre felé egy kapcsolat. A Csikán Bálint volt ott a művészeti vezető a stúdióban. A 3 évig ezek folyton jártak hozzák, nagyon szerettek ide járni. Egyrészt bulizni, másrészt meg a művészekkel kapcsolatba kerülni. A Bálint komolyan is vette, ő bejárta egész Erdélyt két alkalommal, egyszer velem, egyszer pedig magányos a motorbiciklivel, és az Új Művészetben megjelentette azokat a riportokat azokkal a művészekkel, akiket fölkeresett, elment egészen Brassóig, Csíkiakat, kézivásárhelyeket, mindenkit fölkeresett, tehát ő nagyon komoly munkát végzett, és ennek megvan a dokumentuma is szerencsére annak a korszaknak.
Megvannak még az összes felvételek akkoriból, amiket készítettetek?
Megvan, nemrég volt kiállítva külön a Magmába egy román művészettörténész, hogy Madalina Brasoveanu 5-6 évvel ezelőtt kért tőlem személyes engedélyt arra, hogy a Securitate iratait őrző hivatalba kutathasson. 4 vagy 5 évig tartó kutatás volt, aminek az anyagát megjelentette egy könyvbe, de úgy, hogy összekapcsolta a nagyvárai dialógus csoportnak a működését a marosvásárhelyi műhely működésével. És akkor párhuzamosan a Securitate által rögzített dokumentumok is ebben megjelentek, egy nagyon komolyan összeállított anyag, végre van egy igazán kézzelfogható dokumentum, aminek következményei is lettek, mert a bukaresti kortárs képzőművészek, művészettörténészek, kurátorok elkezdtek érdeklődni irántunk. És még lehet, hogy ennek folytatása lesz, valószínű, hogy valamilyen cserekapcsolat ki fog alakulni. Egy komoly alternatív galéria működik ott Bukarestben, mert Madalinót állította ki ezt az anyagot. Itt leporellók vannak, fotók, tömkelegei, dokumentumok, plakátok, itt vannak a programok voltak kiállítva, kiállítási programokat szépen összegyűjtötte, esténként beszélgetések voltak, prezentációk, egészen nagy sikere volt, hogy a Facebookon láttam, és küldte nekem konzekvensen napokon keresztül, és ezt vitt át a magmába is.
Kívülálló közönsége volt a természetművészeti akcióknak, meg a kis happeningeknek?
Volt, de nem sok ember. Tehát akit ezt érdekelt, az eljött, akik oda hozzánk csapódtak, 10-15 főnél nem volt több már. A stúdió előcsarnok az mindig tele volt, amikor ott kiállítások voltak, az csurri volt, így jöttünk össze a színészekkel, fiatal színészekkel, és nagyon jó kollaboráció is volt, hogy megnyitókat vállaltak el, ingyen jártunk előadásokra. A Halmoknál aztán 83-ban befejeződött a program, mert hogy én is, meg jó pár barátom, Szörcsei Gáborral kezdődően beadtuk a kitelepedési, illetve a házassági, mindenki szerzett magának egy feleséget, vagy szereztek onnan, ezek a magyarországi kapcsolatok által, és elkezdtünk kivándorolni Magyarországra, én is ugye 84-ben elmentem. Állítólag még a György Csaba Borgó még kijárt egyszer-kétszer a Halmokhoz, még valamilyen programot csináltak. Aztán volt egy fontos két mozzanat 1981-ben és 84-ben. Szent Györgyön Bász Imre már 80-ban elkezdte szervezni a Médium Egyet, ami valóban egy közös kapcsolat volt a vásárhelyi művészekkel. És az volt az első nagy kiállítás, ami nem csak magyar, román művészeket is meghívott Bukarestből, valóban az akkori experimentális és alternatív műfajokat megjelenítette. De szinte hihetetlen volt, hogy ezt meg tudta csinálni, akkor a múzeumban dolgozott, a gyárfásképtárban. Jó kommunikatív ember lévén valahogy ott ottani párbizottságot meg tudta győzni, és hát ma is látszik, hogy Szent György az egy prosperáló városka a képzőművészet területén, és a színház, és minden művészeti műfajban jeles kisvároska. Tehát már akkor az ottani pártfunkcionáriusok másképpen viszonyultak, mint Vásárhelyen. Nem voltak annyira ellenségesek. Tehát az csak ott lehetett megcsinálni ezt a kiállítást. Bukarestben se lehetett volna megcsinálni szerintem.
De ti is csatlakoztatok hozzá.
Igen. És miután én elmentem, utána még egyet szervezett, úgy tudom, hogy 84-ben a Médium 2-t, de utána nem tudom, mikor 80-hányban halt meg, úgyhogy ez úgy kifújt ez a program Szent Györgyön.
84-ben aztán mi történt?
83 őszén, amikor már úgy volt, hogy hát egyedül judóka marad, de mindenki megy, akkor kimentünk a Halmokhoz, akkor Szent Györgyről átjött Imre is, Pálma, Szigeti Pálma, Dóru Kovri, Segesvárról, ő kerámikus volt. Ő nem volt olyan aktív tagja, de szerette ezt a társaságot, és a MAMÜ dokumentumokat ott megsemmisítettük. Magyar ófákból csináltunk egy szerkezetet, arra fölcsítettük a programokat, a plakátokat, a levelezéseket, és lényegében elégettünk minden dokumentumot, amiért kár utólag, de az egy áldozati oltár volt akkor, ami fontossá vált. Most be lehet mutatni, hogy volt egy ilyen akció, és ezáltal emelődik föl egy ilyen megsemmisítési tragédia. Így válik történelmi jelentőségű éppen az áldozat kreálás révén. És akkor 84-ben, már 82-ben adtam be a házassági kérelmemet, és 84-ben megkaptam, megtörtént az aktus, elvettem egy magyarországi hölgyet feleségül, és akkor ő kivitt engem Budapestre. És akkor ember egy hátizsákkal kimegy, és a püspökladány járok szélén stoppozik, és jön két fehérladás, két nyalka magyar rendőr, akibe visznek az őrsre, papírok nélkül, mert a határon minden papírunkat elvették, meg a Jéger Tiborra mentünk együtt. Ő akkor ilyen amatőr grafikus volt, most már valamivel profibb, kint és Svédországba továbbment, és bevittek az Őrsre, a szendvicset adtak, ugyanúgy, mint itt a Securitát nekem. Coca-Colát adtak, nem törődnék, úgy látszik, divatos volt a kóla. És hát szerencsém volt a korábbi kapcsolattal, mert majdnem letartóztattak, mint munkakerülőt és ismeretlen szemét, de megvolt a Fiatal Képművészet stúdiójának a telefonszáma, ahol az említett Csikán Bálint művészettörténész volt a művészeti vezető, akit fölhívtak telefonon, aki igazolta, hogy én létező személy vagyok, és Magyarországra megyek, igen, Budapestre fogok menni, és ők bevittek engem Budapestre.
Hát egy útlevél nem volt a kezedben, hiszen úgy mentél el.
Sem, azonnal elvették, 24 órás útlevelet kaptam. Azt a határon elvették, hontalanként mentünk át a határon. Megmutattuk az útlevelet, elkonfiszkálták azonnal. Kikutattak mindent, a születési anyakönyvi kivonatot is elvették. Ott már egy új, hát egy nagyon nehéz korszak kezdődött, tehát elkezdeni egyszerűen a fizikai létet és a szakmai létet, az egy katasztrófa volt akkor, szinte nincs telenül. Rajtam akkor a stúdió segített, és a Szörcsei Gábor már egy éve korábban kijött, és ő is ott lakott a stúdióba, a Fiatal Képművészek stúdiójába, úgyhogy én is oda költöztem lényegében, és aztán később a feleségemhez.
A házasság kitartott, ha megkérdezhetem?
Két évig tartott a házasság csupán, de született egy gyönyörű lányunk. Igen. Sajnos nem úgy indult, nem szerelemből indult a dolog, de mai nap még jobban vagyok a feleségemmel, és meg szokott hívni ebédre, és megjavítom a vízcsapokat, meg a kaput.
Kim voltatok már nagyon sokan, úgyhogy csak folytattátok ti ott a történetet, a Mami történetét.
Igen. Tehát ugye 84-ben kerülök oda, utána jött Alex, Kriszbai Sándor, jött a Nagy Árpád Pika, jött a Borgó, Jovián Gyuri, Molnár László József, és aztán később a fiatalok is megkezdtek oda párologni. Már a Halmoknál megismerkedtünk a Novotnyi Tihamérral, aki képzőművész volt, és a Csikán Bálint áthozta, hogy hát ő, mint kezdő fiatal művészettörténész, figyeljen oda erre a kezdeményezésre, hogy itt egy kis társaság itt nyüzsög, Vásárhelyen, nagyon aktív. És az ő segítségével a magyarországi rendszerváltáskor ugye létrejöttek a civil egyesületek. Nem tudom, hogy ki révén megismerkedtünk az idegenrendészeti hivatalban egy ügyvédlővel, Úróczki Máriával, azt hiszem, hogy a Kacsó Istvánnak voltak valamilyen kapcsolata, de én is ismertem, mert minden csütörtökön oda be kellett menni, jelentkezni két évig, mert két év múlva kaptam csak papírokat. Hontalanként éltem Magyarországon két évig, és az Ugróczki Mária, hogy tudott rólunk már, hogy azok az emberek, akik oda telepedtek. Idegenrendészeti hivatal volt a Szalai utcában. És ő egy ügyvédnő volt, és próbált segíteni nekünk. És az ő segítségével írtuk meg az első civil egyesület alapításának az okiratát. Ez Budaörsön alakult meg, 91-ben. A művészeti alap után a második bejegyzett művészeti egyesület volt Magyarországon, tehát az első között bejegyzett. Budaörsön volt az alakuló gyűlés, ahol 18 fővel alakult meg. Úgy volt, hogy először Budaörs lesz a bázisunk, éppen az Ugorocki Mária ott lakott, és próbált segíteni nekünk ott a Horthy laktanyag környékén, az elhagyott villágba esettük, oda lehetne csoportosítani valamiképpen, nem tudom hányan akartak oda letelepedni, de 10-nél több fő. Az nagyon jó környezet lett volna, de hát mindenki máshol élt, az Alex Szentendrére költözött, Pikával mi Budapesten, és akkor a Pikával elkezdtük járni a kerületi önkormányzatokat, hogy szerezzünk egy helyet, egy fizikai területet, egy ingatlant, de hát olyan nagyon nem segítettek, csak pincéket ajánlottak, elhagyott pincéket. Mai napig egy elhagyott pincében van a törzshelyünk, illetve a kiállító terünk Damjanics utcában, és ez azért van ott, mert én ott laktam, ott volt a stúdió is közel, a műcsarnok is közel, a Liget Galéria közel. Úgy éreztem, hogy az egy olyan Bermuda háromszög, hogy egyszer majd az jó lesz. De olyan nagyon nem lett jó, mert ez egy vizes 125 négyzetméteres pince, amivel folyton kínlódunk, és örökös underground helyet sikerült szerezni. De hát, hogy nagyjából rendbe tettük, fiatalok lévén mindenki jött és segített, fizikailag dolgoztunk. Hivatalosan bejegyzett egyesület, ugye ennek van egy alapszabályzata, van vezetősége, van elnöke. Jelen pillanatban Zakariás István az elnök. Most már nem tudom, hányadik, hatodik talán.
Milyen elvek alapján, vagy milyen gondolatok alapján működtetek tovább? Hiszen a rebellisség már nem játszott akkor.
Igen, és volt olyan erdélyi művész, aki nem állt be, mert hogy túlzottan az erdélyiséget, az erdélyből való származást és az erdélyér való kapcsolatot ezt hangoztattuk. Hogyha már ott vagyunk, akkor próbáljuk magunkat megőrizni, és a hazafele is tekinteni és tartani a kapcsolatokat visszafele, ezben meg is van fogalmazva az alapszabályzatunkban. Ez volt a lényeg, hogy összefogja az Erdélyből ott Magyarországra telepedett, vagy külföldre telepedett, Amerikában, Nyugat-Európában, Izraelbe telepedett vásárhelyieket és erdélyieket. De aztán az lett, hogy bizonyos művészek úgy látták, hogy ez a bezártság, tehát hogy ilyen sejtként való elkülönülés, az nem tesz jót az egyesületnek, és hogy bővítsük, ugye megbarátkoztunk magyarországi művészekkel, azokat is fölvettük. Most már túldimenzionált egyesületi létszámban, több mint 200 fővel, aminek körülbelül a fele igazán aktív, a többi fele nem.
De mindenki csinált, amit akart.
Persze, ott már nem volt program igazából, hanem inkább a vezetőség kialakított egy éves kiállítási programot, némelyik kiállításnak adott címet, hívószó, valamilyen koncepciót megírtunk, most is nagyjából így működik. Van néhány olyan kiállítás, ami évről évre megismétlődik, amik szabadbeadásosak, más kiállításokra jelentkezni kell.
Novotny Tihamér a MAMÜ művészeinek lelkes támogatója, barátja volt kezdetektől fogva. Hogy a MAMÜ létrejött Magyarországon, működött, az ő támogatásának is köszönhető. 1991-ben szintén neki köszönhetően jött létre egy nagyszabású kiállítás a MAMÜ tagjainak alkotásaiból Szentendrén a Ferenci Múzeumban. A csoport történetét is ő dokumentálta, írta meg a későbbiekben. A MAMÜ Marosvásárhelyi Műhely néven alakult egykoron. Ma már a ma születő művek társasága nevet viseli. Továbbra is Erekes Károly képzőművész mesél.
Novotny Tihamér, aki az alapító tagok között is szerepelt és segített, 91-ben a Ferenci Képtárban szervezett egy kiállítást, a már ott élő Erdélyből oda származott művészekkel, akik közé bevette már a fiatalokat is, akik még nem is voltak tagok. De a csupán azért vette be, mert innen származtak. És az egy nagyon sikeres kiállítás volt, zenészekben, a Selmeci család benne volt, Selmeci György zeneszerző külön zeneművet írt erre a megnyitóra, Ágoston Vilmos művészettörténész is már oda telepedett Budapestre, és lényegében ott a megnyitón hangzott el először az absztraktabb elnevezés, a Marosvásárhelyi műhelynek a MAMÜ rövidítése, amit Novoti Tihamér önkényesen ma születő művekként apostrofált, vagy bővített ki, vagy tett érthetővé, de számunkra ez az elvont logó, hogy ma mű, a ma műve valóban lehet, és Marosvásárhelyi műhely, ez úgy szépen összeötvöződött, ugye véletlen. És ez így szerencsés, hogy ezt meg is fogjuk tartani, amíg ez így működik. De a magyarországi művészek azok tudják, hogy ez a Marosvásárhelyi műhely. És erre a kiállítása egy nagyon szép katalógus is sikerült kiadni. A Tihamér valahonnan szerzett rá pénzt, és szépen kinyomtatták egy olyan jó dokumentum, ami visszatekintő szövegek is vannak benne, és aktuális értékelés is van benne reprodukciókkal együtt. A magyarországi művészettörténészek karakteresen kijelentették azt, hogy az Erdélyből oda telepedett művészek, azokon látszik, hogy ezek erdélyi művészek. A művek mivessége által észre lehetett venni, de a tematikákban is. Nagy része a történetnek meg van írva, a Novotnyi Tihamér, aki magyarországi művészettörténész, és a Vécsi Laj Zoltán, aki most már itt visszaköltözött ugye Erdélybe, egész összefoglaló tanulmányokat írtak már, sőt, Budapesten az ELTE-n, a művészettörténeti tanszéken legalább 2 diplomamunka erről készült.
Hogyha az Atelier 35-höz hasonlóan, hát egy kicsit a hatalommal barátkozva létesül a MAMÜ, akkor hosszabb életű lett volna vajon itthon?
Nem, mert a dialógus, a Nagyváradi az abszolút inkadrálódott az Atelier 35-be, és az is megszűnt. Sőt, az megszűnt teljesen, mi meg élünk tovább. Kolozsváron Lupás Annak egy kiváló képzőművész, ő benne volt ebben az országos kiterjesztési programban, és volt ott Marosvásárhelyen, és az UAP vezetőségével tárgyalt. Úgy volt, hogy én elmegyek erre a tárgyalásra, de végül kivontam magam belőle, mert többiek azt mondták, hogy ne menjünk bele a Floriánénak a bizniszébe. Holott nem az lett volna, mert a Lupásnél nagyon intelligensen építette fel ezeket a kis szervezeteket, minden megyében megalakult, nem tudom hány, 50, nem tudom mennyi megye volt akkor, és minden megyeközpontban volt egy Atelier 35. És Vásárhelyen nem tudta megalapítani. Belefolytak a tárgyalások, szavazás fucsba ment, Lupás Anna elviharzott, és nem jött létre, maradt az Unió Artis Tirol Plastics, mint ami az állami hivatal.
Nagyobb lehetett a félelem esetleg, hogy megerősödik valami?
De nem miattunk. Tehát ez egy országos szervezet volt az Atelier 35, és szerintem egy jó kezdeményezés volt, de mivel egy hatalom által létrehozott totális szervezet, ami a fiatalokat összefogja, én úgy gondoltam Bukarestből, hogy ez jó, mert megtapasztaltam. De arra is gondoltam, hogy jobb, hogyha nem megyünk bele a politikai szférába egyáltalán, és független módon éljük az életünket. Az amúgy támogatott 35-ös műhelytől. Én úgy véltem, hogy meg lehet csinálni külön is egy művészeti csoportosulást, ami mindentől független.
Mennyire maradtatok ti meg azokkal a gyökerekkel, amivel kikerültetek Magyarországra? Tehát mennyiben határozza meg továbbra is a művészeteteket, mindaz, ami itt történt?
Folytatta ugyanazt, mint a Borgó György Csaba. Ugyanazt a szimmetriára épülő ilyen spermatozoid a vibrációkat, és azt, amik azt átalakultak fölismerhető jelekké, azt mai napig ő azt festi. Tehát ő abszolút nem változott semmit. Én viszont rengeteget változtam. Az első időszakban folytattam a halmok motivumát, a festészetbe, grafikába, installációkba, és aztán később hagytam el ezeket a témákat lassan-lassan, ami nem is tudom mi miatt. A koncept az itt is meg volt Vásárhelyen, már itt megcsináltam a betontömböket, meg az útükört, ahol ki volt jelent, vagy koncept is dot koncept, a tükörbe az látszik, de a papíron koncept is koncept szöveg látszott. Tehát ez így végkísérte ez a fajta gondolkodás a munkáimat a mai napig. A fölismerhető tárgyasult művekben is benne van ez a fajta, hogy egy gondolattal meg akarom spékelni a dolgot. Nem egy formát készítek, nem egy szobrászi formát készítek, hanem egy olyan objektumot, ami valamilyen tartalmat hordoz. Tehát meg lehet magyarázni ezt a dolgot, nem csak a szó, milyen szép kerek, meg kockák, háromszögek egymásban süllyesztve. Az Alex az szintén nagyon-nagyon ragaszkodott, erdély tematikákat is dolgozott föl mai napig. Aztán fejedelmek a harckép-csarnokát is megfestette. Mindegy, hogy hogyan, de ő jó festő, valami sikerült, valami nem, de hát ő is végigvitte. Hát mások, Nagy Árpád. Ugye a formavilága végül is, amit itt elkezdett Vásárhelyen, az ma is felismerhető.
Mennyire volt ez még a kezdetekben tapogatózás is a részletekről, hiszen akkor jelent meg itt nálunk az, hogy természetművészet, konceptuális művészet. Tehát mennyire voltatok ti inkább rebelisek, mint gondolkodóak, vagy mindkettő már az elején?
Hát inkább gondolkodtunk, és kevesebbet kapáltunk, és ástunk. Tehát úgy gondoltuk, hogy a Smithson-féle nagy tájbeavatkozások azok nagyon brutálisak, és nem kellett belemenni, inkább ilyen lírai, szintén tájkonceptnek is neveztük annak idején, hogy alig-alig változtatni a környezeten, ami nem teszi tönkre azt a területet, viszont belevisz abba a tájba egy olyan elemet, mint egy rács elemet, a somostetői ösvényen, turista futóösvénye, beépítettük egy rácsot, mire rá volt írva, hogy ez egy műalkotás, ne bántsd, összeszedtük a szemetet, arra fölkötöztük, és akkor létrejött egy ilyen kis csúnya rácsrendszer, és mellette elszaladtak a turisták, új ösvény keletkezett két oldalt, és sokáig ott évekig ott volt, amíg szét nem korhadt az a szerkezet. Így gondolkodtunk. Már akciók is voltak, amelyek brutálisabbak voltak, például a Nagy Lepel akció, az Igaz Szókör, a szerkesztőségekben van egy tanácsterem, amit beborítottunk fekete lepellel. Péntek esti irodalmi este, ez volt a díszlete, a vizuális díszlete, de az még szép lassan ráeresztettünk a közönségre. Minden szék fölött meg volt vágva zsilettel az a fekete lepel, átbújtak a fejek, és olyan volt, mint egy ilyen fekete síkkal elvágott fejhalmaz, akik beszélnek bele, szólnak, reagálnak az előadásokra. Az egy nagyon érdekes látvány volt.
Közönség hogy reagált meg a város?
Olyan közönség jött, akik ezt nagyon-nagyon bevők voltak rá. Nyilván irodalmárok, költők, őrültek háza volt. Hajdú Győző ezt is mondta, megjelent az ajtóba, és kalapját lesenéve kifordulva mondta, hogy mi van itt, bolondok háza.
És aztán jelentett, gondolom.
Nem gondolom, igen, de nagy bántódásunk nem lett. Na.
Egyébként a hatalom miben torolt benneteket?
Kijelentette, hogy mi irredenták vagyunk, magyarkodóak vagyunk, és hogy a Románia ellenesek vagyunk. Meg többször bevittek a Fekete Dáciával a Securitatére, ahol ma mondtam, hogy ott adták ki az útlevelemet Hollandiába, engem oda vittek a pincébe. Lámpával világítva kellett írjam ugyanazt a szöveget, hogy hol mit tapasztaltam. Megjelent egy pecsét a városba, Király Károly az üstökös, a jel 896. A magyarok bejöhetenek a dátumba. A Király Károly akkor nagyon jó barátságban volt Ceausescuval, még a fiatalabb korszakában, akkor még valahelyen jól mentek a dolgok. Ő próbált, hát nem autonómiát, de bizonyos jogokat a kisebbségeknek kiharcolni, hogy legyen óvoda, bölcsőde, magyar oktatás, magyar színház, az utak legyenek rendbetéve, Erdélyben nem lehetett járni sehol, mint gyalogsabb falvakban, ugye. Ő egy nagyon aktív, fantasztikus figura volt, ő is háromszéki volt, azt hiszem, hogy Kovászna megyei főtitkár vagy valami, és együtt vadászott Ceausescuval. Nagyon sok hasznos dolgot képes volt megcsinálni, amire aztán valaki rátelepedett valószínű, hogy a kapucsoport, de azok Váradiak voltak. Aztán igazán nem voltak irredenták, mert ez egy abszolút liberális társaság volt. Egy részüket ismertem is az Ágoston Vilmos révén, meg a Szőcs Géza révén, de az autonómia, mint fogalom, az már úgy pecették már ezt a dolgot akkor, főképp a Gézáék. Sőt, még a Tamás Gazsi is. És a Molnár Gusztáv is. Ezek irodalmár emberek voltak, akiknek a szavuk sokkal nagyobb volt, mint a képzőművészeké, és meg tudtak fogalmazni ilyen programokat, ami mi csak csodálkoztunk rajta, hogy itt van egy húzó erő, ugye? És hogy oda kellene valahogy mégképpen csatlakozni. Igen, folytatni akartam, hogy megjelent ez a pecsét a Kultúrpalotának a színház plakátjain, és a román templom előtt volt egy palánk, egy reklámpalánk, ami szerintem lehet, most is ott van, és minden tele volt pecsételve ezzel a szöveggel. Tehát amikor ezt észrevettem, akkor átmentem a főtéren egy lakásba Szabó Jocóékhoz, Pityukájékhoz, ahol hétvégenként bulisztunk, és ettük a szülei kolbászát, hogy Pityuka, ez micsoda? Ezt tudtok valami, mindent tudtak, hogy mi történik, minden éve kanalak voltak, és hogy itt mi történik. Még sem bújtam a házból, nem vettem észre semmit. Persze én kíváncsi lettem, és a Görbe utcán mentem föl a Bolyai felé, ott is volt egy tábla, és nyilván valaki engem követett, mert egy fotókon rajta vagyok, hogy én mindig megállok, lementem a Kultúrpalotához, megnéztem, ott van. Ezt később derült ki, hogy követtek, mert benne van ebben a dossziéban. Másnap reggel a Zsuzsicseméből kiemeltek, beraktak a Fekete Dáciába, felvittek a Szekuritátéra, papírt tettek el, én hogy írjam le, hogy mit észleltem a tegnap a városba, és mit olvastam. És először így védekeztem, hogy semmi különös, néztem a plakátokat. És akkor behozta a plakátot, na és ezt kicsinálta. És tudták, hogy én a nyomdával dolgozom, hogy az Zsuzsicsemé részének is terveztem egy kis leporellókat, divatházi díszleteket, plakátokat, meg a Mamőnek a néhány plakátját, színes papírokat, meghívókat. Jóba voltam a nyomdászokkal, leveleztem a Bunus Joannal, akivel ilyen mérártos kapcsolatban voltam először Ausztriában, és ez csak 82-től, és majd Karlsruhéba, aki folyton pecséteket küldött nekem, olyan pecséteket, ilyen föliratokkal, angol föliratokkal, ami divatos volt a fluxus idejében, alternatív art, vagy mit tudom, felejts el minden gondolatot. De rengeteg ilyen apró pecsétet, azt meg is találta nálam a házkutatás során, megtalálták nálam, és akkor így rám akarták fogni, hogy ezeket a pecséteket én csináltam. De szerencsém volt, mert tudtam őket szembesíteni azzal, hogy nem volt ékezet. Tehát magyar ember nem fog Király Károly, vagy Király Karolynak írni, és mondtam, hogy ezt magyar ember tudja, hogy nem írta. És emellett kitartottam, azt 5-ször vagy 6-szor kellett ezt leírjam külön-külön, mindig A4-es papírra, hogy mikor, hány órakor, hol láttam először, mi van ráírva, és ezt kicsinálta. Üstökös nem volt, az ő betű fölött hiányoztak a pontok. Szerencsére ez egy baklövés volt szerintem részükről, de tovább követtek. És nem tudom, miért követtek, én nem is tudtam, hogy követtek. Egyszer talán Pikánál volt valami buli, és ott észrevettük, hogy ott a Szentközti háznak az a cserepe el van húzva, és ott valaki ott fényképez be az ő udvarokra. Aztán meg is jelentek ezek a fényképek, de semmi felforgató tevékenységet mi nem végeztünk. Azon túl, hogy néha az oroszlánba magyar voltákat énekeltünk, vagy a Szent Anatónál, netán egy performance fesztiválon. Nem is volt lehetséges. Én el nem tudtam képzelni, hogy itt rendszerváltás lehetséges lesz valamikor. Annyira be volt ágyazódva az a gépezet.